Istenünk írott igéjét olvasom a gyülekezetnek a Máté szerinti evangélium első fejezetéből, a 18. verstől a 25. versig terjedő részből eképpen. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Mikor anyja, Mária már jegyese volt Józsefnek, de még nem keltek egybe, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József, aki igaz ember volt, és nem akarta őt szégyenbe hozni, elhatározta, hogy titokban elbocsátja. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fogsz szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét minden bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Íme a szűz fogam méhében, és fiút szül, és Immánuelnak nevezik majd, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy tett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki, és feleségül vette őt, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Az Úr tegye áldottá, hogy az ő igéjének ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk. Most ezért közösen fennállva imádkozzunk. Mennyei Atyánk, a mi Úrunk Jézus Krisztus, a te egyszülött fiad, imádságban azt kérte tőled, hogy őrizd meg minket a gonosz minden munkájától, és nem azt kérte, hogy vegyél ki minket ebből a világból. Mi hisszük, hogy ő értünk közben jár nálad szüntelenül, most is esedezik, hogy a te gondviselő hatalmad legyen nyilvánvaló az életünkben. Ezért tied minden dicsőség és hálaadás. Mi így élünk, hogy ebben a világban vagyunk, de a te elhívásod határoz meg minket. Mi ebben a kettősségben éljük meg ezt az időszakot is, hogy nemrég még karácsonyt ünnepeltük, most viszont a naptári évünk lezárására és az új esztendő elkezdésére készülünk. Az örökkévaló igazságodat ünnepeljük, de megemlékezünk arról is, hogy egy mulandó világban élünk. Add meg nekünk, kérünk, hogy minden helyzetben az örök igazság fényében láthassuk az életünket. Mi megvalljuk neked, hogy ez nem mindig van így. Te azt kérted, hogy ne féljünk a holnapba tekinteni, mi viszont aggodalmaskodunk. Te azt kérted, hogy minden helyzetben a te akaratodat kövessük, mi viszont igazodunk nagyon sok máshoz is. Te azt tanítottad, hogy első helyen szent lelkedért imádkozzunk, és a többi mind ráadásként adatik. Mi viszont előbb nézzük azt, hogy mit szeretnénk a többiből, és lelkedet várjuk ráadásként. Kérünk, hogy tedd helyre bennünk azt, ami kimozdult. Add meg nekünk, hogy szent lelked közösségében imádhassunk most is téged, hogy lábunk előtt mécsessé váljon az ige, amely mindig megvilágítja a következő lépésünket. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 312. dicséret 4. versét énekeljük, Ó Jézusom szegényed, kér, vár, epedve hív. Az ige hirdetés előtt szeretettel jelzem, hogy itt még elől vannak helyek, ha jól számoltam, 10 hely az orgona előtt, és illetve az énektábla előtt nyugodtan előre lehet majd fáradni, helyet lehet foglalni, aki szeretne. Istenünknek azt az igéjét olvasom most, amely alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni szeretném a gyülekezetnek. Ez az ige megvan írva a Máté szerinti evangélium második fejezetében, a 13-tól a 15. versig terjedő részben eképpen. Miután elmentek, íme az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját még éjnek idején, és elment Egyiptomba. Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a próféta által: Egyiptomból hívtam el a fiamat. Amen. Kedves gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, el tudom képzelni, bár lehet, hogy nincs igazam, hogy voltak a testvérek között, akik meglepődtek, amikor az Isten tisztelet elején felolvastam Jézus születésének rövidebb Máté szerinti beszámolóját, leírását, mondván, hogy ez már volt, ez már mögöttünk van. És valahogy így szoktunk mi az ünnep után lenni, hogy arra gondolunk, hogy a karácsony mögöttünk van. Ez a 3 nap elmúlt, megtörtént az ünnepnek vége, és így az ünnep után már inkább meghatároz minket az a hiányérzet, amit az ünnepnek a hiánya miatt érzünk, vagy azért, mert sikerült úgy ünnepelni, úgy megélni az adott napokat és pillanatokat, hogy az hiányzik, vagy pedig az hiányzik, hogy talán ezekben a napokban sem sikerült úgy ünnepelni és úgy megélni a pillanatokat, ahogyan előre azt elterveztük. Hát biztos, hogy az sem segít minket, hogy alig vége az egyházi ünnepünknek, rögtön itt van előttünk egy világi ünnep, készülünk arra, hogy lezárjuk az évünket, készülünk arra, hogy elkezdjük a következő évet, és hogy Isten áldását kérjük mindenre. Úgy élünk már ilyenkor, mintha vége lenne a karácsonynak. Pedig a karácsonynak nincsen vége. Mert ugye a karácsony az nem sűríthető bele 3 napba, Jézus Krisztus születésének a titka nem fejthető meg számunkra 3 nap alatt, és ezt nagyon jól tudták a régiek, akik a hitben előttünk jártak, és éppen ezért ennek a mai vasárnapnak elnevezése is van, az a neve, hogy a karácsony utáni vasárnap, nem túl fantáziadús, nem túl eredeti, ötletes, de benne van az, aminek benne kell lennie. Ezt a vasárnapot a régi hagyományban még a karácsonyról nevezték el. Úgy megbújik a naptárban, talán észre sem vesszük, de ez egy jó alkalom arra, hogy még egyszer átgondoljuk, hogy mit is kaptunk az Úristentől karácsonykor, hogy meg tudjuk köszönni, és hogy elmélyítsük magunkban, hogy ennek milyen következménye van az életünkre nézve. De az evangélisták is úgy írták le Jézusnak a születéstörténeteit, gyermekségtörténeteit, azokat az eseményeket, amik közvetlenül karácsony után történtek, hogy érezzük, hogy itt sokkal többről van szó, mint néhány nap eseményéről. A jámbor nép hagyomány úgy szereti egybesűríteni a betlehemes játékokban ezeket az eseményeket, hogy egyszerre érkeznek meg a pásztorok a bölcsekkel, vagy ahogyan a betlehemes játékokban van a 3 királyokkal, de ez azért nem így történt. Máté és Lukács sokkal több mindent elénk tár. Lukács evangéliumában olvassuk azt, hogy Jézust a születése utáni 8. napon zsidó vallási gyakorlat szokás szerint körülmetéltették, majd a születés utáni 40. napon bemutatták a templomban, és hálaáldozatot mutattak be érte Mária és József. Így rendelkezett ugyanis a mózesi törvény. És valamikor ezután érkezhettek meg Betlehembe, mert akkor még ott tartózkodtak a napkeleti bölcsek, és valamikor még csak ezután történt meg az az ige rész, amit most felolvastam alapigeként. Látjuk jól, hogy itt nem néhány napról van szó, hanem akár több hónapról, lehet, hogy akár egy évről is, ezt így utólag nem tudjuk megmondani. Az biztos, hogy így megállapíthatjuk, hogy bizony Jézus születése után elég hosszúra nyúlt az ünneplés. És ez a mai alapigénk ebbe az ünneplésbe rondít bele, lehet ezt is mondani. Ennek az ünneplésnek az idejét szakítja meg, lehet így is mondani. Furcsa módon valami nagyon hasonló történik ahhoz, ami Józseffel megtörtént Jézus születése előtt. József álmodik, álmot lát, és megjelenik neki az Úr angyala. És az Úr angyala megkéri őt valamire, engedelmességre, ahogyan megkérte őt Jézus születése előtt, hogy ne bocsássa el Máriát, úgy megkéri most arra, hogy meneküljenek Egyiptomba. A megszületett fiú, Jézus Krisztus veszélyben van, Heródes halálra fogja kerestetni őt. Azt mondhatnánk, hogy hát igen, valami ilyesmi karácsonyt szoktunk mi is megélni. Valamit ott hagyunk karácsony előtt, és amikor visszatérünk karácsony után, Jézus születésének az ünneplése után, valami hasonlót veszünk fel, és a kettő között van az ünnep. És ugye elgondoljuk mi is, hogy vajon itt tényleg az történik, hogy vége van az ünnepnek. Tényleg az történik ebben az igében, hogy vége van a karácsony örömhírének. Máté evangélista ilyen kendőzetlen őszintességgel leírja, hogy azért az az öröm, ami ott elhangzott Betlehem mezején, azért az nem egészen úgy van, az a valóságban nem egészen úgy történik meg. Ez a történet, mintha megtörné számunkra a karácsony fényét, dicsőségét és örömét, pedig ez a történet is karácsonyi történet. Sőt, tulajdonképpen a karácsony ezzel a történettel együtt válik teljessé és kerekké, így érthetjük meg még jobban, hogy mi történt karácsonykor, az első karácsonykor. Mert ebben a történetben sincsen másról szó, mint amiről a többi evangélium is tanúskodik. Az ismétlődik meg, ami megtörtént már a Lukács evangéliumában, Lukács szerinti leírásban, hogy Mária és József, amikor helyet kerestek maguknak, akkor kiderült, hogy a szálláson nincsen számukra hely. Nincs hely Jézus számára. János evangéliuma ezt úgy fogalmazta meg, hogy Jézusban az igazi világosság jött el a sötétségbe, a lelki és a szellemi sötétségbe, de a sötétség nem fogadta be. A világ nem ismerte be őt, az övéi nem fogadták be. És Máté evangélista is ugyanerről tanúskodik. Jézusnak nincs helye ebben a világban. Jézust megveti és kilöki magából ez a világ. Még talán bennünk él a karácsonyi örömhír, és azt mondhatjuk, hogy egészen biztosan Máriában és Józsefben is még ott lehetett a karácsonyi örömhír, hiszen a pásztorok elmondták nekik azt, amiről az angyal beszélt nekik Betlehem mezején, hogy ez az öröm az egész nép öröme lesz. Hát milyen öröm az, amikor azt látjuk, hogy ez az öröm nem lett az egész nép öröme, mert ez az öröm nem kellett a világnak, és kivetette magából Jézust. És nagyon sokszor ezt mi is látjuk, és bosszankodunk ezen. Nem kell nagyon nagy dolgokra gondolni, elég arra, hogy ha valahogyan is a hitünkért, bármiért, vagy csak azt látjuk, hogy Jézus Krisztus nevét becsteleníti ez a világ, milyen sokszor ez nekünk rosszul esik. Hogyan lehet úgy ünnepelni, amikor mindenfélét hallunk és látunk magunk körül, hogy nem kell Jézus ennek a világnak. Vagy nem menjek el odáig, hogy talán az örömünkben, a karácsonyi örömünkben is mindig van egy kis nehézség, és ez jobban fáj nekünk, hogy hogy tudunk mi teljesen örülni, teljesen átadni magunkat az örömhírnek, hogyha azt látjuk, hogy vannak olyan szeretteink, olyan rokonaink, családtagjaink, akiknek viszont nem kell az örömhír, akiknek ez még nem lett örömmé az életében. Lehet-e ebben örülni, vagy lehet-e ennek maradéktalanul örülni? Két történetet, két példát szeretnék hozni. Az egyiket még karácsony előtt olvastam, egy ismerősöm osztotta meg a közösségi oldalon. Itt arról volt szó, hogy egy általános iskolai tanítónő egy különleges házi feladatot adott a gyerekeknek, és ez a házi feladat, ez a különleges házi feladat arról szólt, nem arról, hogy valami tantárgyra kell otthon készülni, hanem ilyen apró kis feladatok voltak benne, amiket a téli szünetben meg lehetett a gyerekeknek oldani, hogy kivehették a részüket belőle. Olyanok voltak itt, hogy segítsenek otthon a szülőknek, vagy menjenek ki a szabadba játszani. És volt egy pont, ahol azt írta ez a tanítónő, hogy mindenki, minden gyerek menjen el a szüleivel karácsonykor misére vagy istentiszteletre. És ezt megosztotta egy szülő, föltette, és döbbenetes volt, hogy nagyon sokan odaírtak hozzá, kommenteltek, ezeket kezdtem el olvasni, hogy nekik ugyan senki nem mondja meg, hogy hova menjenek, hát templomba ők bizony nem fognak elmenni. És tovább megyek, nem is ez volt még igazán döbbenetes, hanem az, hogy akik keresztények, vagy magukat kereszténynek vallják, ott elkezdték ezeket az embereket ostorozni, és elkezdődött egy karácsony előtti ilyen adok-kapok, hogy akkor most kinek is van igaza, és mi történjen, ki hova menjen, vagy ki hova ne menjen karácsony idejében. A másik példa is hasonló talán ehhez. Ma Betlehem nem egy békés vidék. Palesztin tartomány, palesztin terület, és amikor a turisták vagy az zarándokok Betlehembe érkeznek, akkor általában megdöbbenve tapasztalják azt, hogy hatalmas falakon át lehet megközelíteni Betlehemet kapukon keresztül. Betlehem tele van gépfegyveres őrökkel, így lehet fenntartani azt a látszat békét, amit megígért Isten, nyilván nem ezt a békét ígérte meg számunkra és nekünk. És valahogyan elkeserednek az zarándokok, és azt mondják, hogy hát jó volt, szép volt Betlehem, jó volt ott lenni, de nem ezt vártuk, és nem erre számítottunk. Pedig közben erről szól az evangélium. Ez van benne az evangéliumban. Nem helyeselni szeretném az előző példákat, csak rámutatni arra, hogy nem az a döbbenetes ebben a világban, hogy sötétség van, hanem az a döbbenetes, hogy a világosság a sötétségben fénylik. Mi nagyon sokszor egyoldalúan közelítünk az életünkhöz, és egyoldalúan látjuk, talán túlságosan is maximalisták vagyunk ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, mert elő lehetett volna adni most nekem is, vagy részemről is úgy ezeket a történeteket, hogy lám, volt Magyarországon egy tanítónő, aki bizonyára tudta jól, hogyha egy ilyen feladatot ad, akkor vállalja azt, hogy ez nem mindenkinek, és nem minden szülőnek fog tetszeni. El lehetett volna mondani a másik történetet úgy, hogy lám, Betlehemben akármi is zajlik, azért Betlehemben élnek keresztények, és szüntelenül, folyamatosan zajlik az istentisztelet a templomokban. A világosság a sötétségben fénylik. Nem arról szól ez a történet sem, hogy a világban alapvetően világosság van, és oda kerülnek valamilyen kis sötét foltok, pacák, amiket mi teszünk oda, hanem arról szól a karácsony története, hogy Isten pontosan ide jött el. Ez a történet is csak azt erősíti, hogy mekkora szükség van a megváltásra, és a megváltás nélküli világ az, amelyiknek nem kell Jézus Krisztusnak a váltsága és az üdvössége. De mégsem erről a világról szeretnék én részletesebben beszélni, mert ez az ige sem erről a nagy világról szól, hanem arról az egészen pici kis parányi világról, egyetlen ember életéről, az ő belső életének az összefüggéseiről, hogy milyen az, amikor ez a kis világ mégis befogadja az Istennek a világosságát. Mégis válaszol az Isten szavára. Mert hogy az Úristen nem hagyja ki az embert a karácsonyból sem, és nem hagyja ki az ember döntését a karácsonyi üzenetből sem. Ez mindig így van az Isten és a köztünk való kapcsolatban, hogy ő vár a döntésünkre, és vár erre az elfogadásra. Ő sem azért döntött mellettünk, mert helyel, közzel úgy jók, és erre alkalmasak lennénk, hanem ő azért döntött mellettünk, mert rá volt szükségünk. A betegeknek az orvosságra. Jézus leírja ezt a képletet, és ez ilyen egyszerű a mai napig is. Ez a történet egy ajándékról szól. Nem az Isten ajándékáról, arról szóltak a karácsonyi történetek, vagy az ezt megelőző karácsonyi történetek, hanem arról az ajándékról, hogy mit tud adni az ember cserébe az Úristennek Jézus Krisztusért. Hát mit is lehet adni? Nagyon sok más történet szól az ajándékokról. Ott vannak például a napkeleti bölcsek, aranyat, tömjént és mirhát visznek. Hát mi ezt már nem vihetjük, ez már annyira nem aktuális. A pásztorok hódolattal mennek oda, és az angyali üzenetet, az angyali igehirdetés gondolatait viszik, de Lukács evangélista feljegyzi azt, hogy Mária és József a templomban áldozatot mutatott be Jézusért, két galambot, vagy egy pár gerlét, és vagy két galambfiókát, így áll az igében. Azért kellett bemutatni Jézusért egy áldozatot, ez volt a hagyomány, és ez volt a vallásos előírás, hogy az első szülött fiú gyermeket valahogyan ki kellett váltani az Úristentől, mert hogy az első szülött fiú gyermek Izraelben az Úristennek a tulajdona volt. Nyilvánvalóan itt nem azért történik ez az áldozat, mert Jézus Krisztust, az Isten fiát ki kéne vagy meg kéne váltani az Istentől. Ha nem azért történik, mert Jézus az, aki teljesen a törvénynek alávetve született, és mindent, ami a törvényben van, magára vállalt, hogy nekünk ne kelljen mindezt magunkra vennünk és magunkra vállalnunk. De hogyha végignézzük ezeket a történeteket, akkor megállapíthatjuk, hogy a legnagyobb áldozatot mégiscsak József hozza meg. József mutatja be a mai történetünkben, és ez az áldozat a legnehezebb áldozat. Mert a legnehezebb dolog az, hogy feláldozzuk a saját terveinket, a saját gondolatainkat, hogy Isten vegye át az életünk felett az irányítást. József nem kevesebbet ad, mint az egész életét. Őt még az evangélium elején nevezi Máté evangélista igaznak. Mit jelent ez, hogy József igaz volt? Nagyon sok elképzelésünk van az igazságról. Igaz az, akinek igaza van, vagy igaz az, aki jobban tudja a maga igazát erőszakolni, erőltetni, és a másik engedni tud neki. Ilyenkor mindig érdekes, hogy a karácsony utáni tudósítások, hírekben mindig benne van, hogy valakinek muszáj megszólalnia a fogyasztóvédőktől, hogy mi van abban az esetben, hogyha valaki egy hibás, nem jó terméket kapott meg, nem azt, amit megígértek neki, hogyan lehet ezt perre vinni, vagy akár peren kívül megegyezni. Ilyen az embernek az igazsága és az igazságérzete, amiben azt gondoljuk, hogy igazunk van, képesek vagyunk perre menni. De van ennek az igazságnak egy másik oldala is. Egy ilyen lelki, egy ilyen életszentséggel összefüggő igazság. Hogy igaz az az ember, akinek úgy az életében rendben vannak a dolgok. Igaz az az ember, aki jobb, aki szeretetre méltóbb, aki több szeretetet tud adni, ők az igaz emberek. Nagyon sokszor talán mi magunk is elbizonytalanodunk, így a saját életünkre nézve, hogy mi vajon ki tudjuk-e mondani magunkról ezt, hogy mi igaz emberek lennénk. De a Biblia nem így beszél az igazságról, nem így beszél az igaz emberről. Mi nagyon gyakran azt látjuk, hogy az igaz ember lenne akkor a tökéletes ember, és vannak ilyen hitben előttünk járók, vannak bibliai személyek, ők az igaz emberek, vannak történelmi személyek, hitben előttünk járók, nagy reformátorok, ők az igaz emberek, vagy ismerünk a környezetünkben olyanokat, akik számunkra példaként szolgálnak, ők az igaz emberek. Az igaz ember nem a tökéletes ember. Sőt, ha szabad így fogalmaznom, bizonyos értelemben az igaz ember a legtökéletlenebb ember a világon. Szókratészről, a nagy ókori filozófusról jegyezték fel ezt a kortársai, hogy azért volt ő a legbölcsebb ember, mert nagyon jól tudta azt, hogy mi az, amit nem tud. Az igaz ember azért igaz ember, mert nagyon jól tudja, hogy nincsen igaza. Az igaz ember azért igaz ember, mert nem magában vagy a másikban keresi az igazságot, hanem egyedül Istentől várja azt. Folyamatosan várja az őt megigazító isteni igazságot. Vagy ahogyan szépen foglalja össze az Ószövetség is, és a római levélben az apostol, az igaz ember hitből él. És József életén keresztül látjuk meg az igazság és az igazságosság igazi nagy mélységeit. Mit jelent ez számunkra? Jézus születése előtt azt olvassuk, hogy el akarta bocsátani jegyesét, Máriát. Meg kell jegyezni, hogy a korabeli gyakorlat az lett volna, hogy perre viszi az ügyet egy rögtön ítélő bíróság elé. Ő nem ezt akarta tenni. Lehetne itt botrányt csinálni. Hozzátehetjük. Elvégre nagy igazságtalanság történt vele. Elhordozhatatlan, emberileg nézve botrányos ez a helyzet. De ő mégsem így dönt, és Isten még itt is közbeszól. Még elbocsátani sem lehet Máriát, sőt feleségül kell venni, sőt fel kell nevelni ezt a gyermeket, sőt Jézusnak kell nevezni. Hallatlan engedelmesség és hallatlan fordulat az ő életében. És azután ismét szól a mennyei követen keresztül Isten, amikor már úgy látszik, hogy ez a család letelepedett, úgy látszik, hogy valahogy ott Betlehemben vagy Betlehem környékén találták meg a számításaikat, ott akartak maradni. Az egyik terve nem sikerült Józsefnek, most úgy látszik, hogy a másik terve sikerülni fog, és Isten közbeszól, hogy ez a terve sem fog sikerülni. Mert fel kell kerekedni, útnak kell indulni, és el kell menni Egyiptomba, mert a gyermek élete veszélyben van. És az egy dolog, hogy Isten egyszer átírja a tervet, na de hogy átírja újra, és aztán újra, és aztán újra. Ráadásul mekkora igazságtalanság van ebben is, és ezt mi nagyon sokszor kiemeljük, és sokszor úgy magunkban forrongunk emiatt. Mekkora igazságtalanság az, hogy miközben Heródes éppen erőt demonstrál, a kisember, az átlagember, talán így fogalmaznánk meg mi, az átlagember pedig vergődik, küzd. József az, aki tulajdonképpen ugye az egésznek nagyon csúnyán fogalmazva megissza a levét, és neki kell alkalmazkodnia ahhoz, amit diktálnak neki. Az Isten közbeszól és megmenti őt. Egy 20. századi teológus írta, és nekem nagyon tetszett ez a gondolat, igazán figyelemfelkeltő volt, hogy a megváltás nem wellness. Nem fürdőzés önmagunk élvezetében, hanem éppen megszabadulás az énben való kényszeres elzárkózásból. És ez történik meg valahol itt is. Mit jelent a megváltás a gyakorlatban? Olyan nehéz egyébként is megragadni. Hát ezt jelenteni a megváltás a gyakorlatban. Hogy az, ami én vagyok, vagy az, aki én vagyok, és nagyon sokszor az van az előtérben, amit én akarok, vagy amit én képzelek, most valahogy ez kerül a háttérbe. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És József döntése egy egész életnek a hitvallása lehet. Az Istennek való engedelmesség ugyanis sohasem saját vágyainknak, elképzeléseinknek a kiélése, hanem, és ki kell mondani talán ezt is, hogy ez egy sokszor megterhelő, sokszor az egész testünket, lelkünket megterhelő Istenre figyelésnek a következménye és a láthatóvá tétele. Hogyan lesz mindez láthatóvá az életünkben? De József nem azért tudta ezt megtenni, mert igaz ember volt. Ez csak egy következménye volt az életében valaminek. Mégpedig annak, hogy ő hallotta az örömhírt. Hallotta azt, az örömhírt, hogy Jézus neve Immánuel, velünk az Isten. Hát mit jelent ez, hogy velünk az Isten? Ott hangzott el ez valamikor a karácsony előtti időben, Jézus születése előtt, és mégis József életén itt válik a leginkább szembetűnővé, hogy mit jelent ez a gyakorlatra nézve, hogy velünk az Isten. Hát nem azt jelenti, hogy mindenféle helyzetet kitalálhatunk és megalkothatunk magunknak, és utána ebbe beleemeljük Istent, és azt mondjuk ünnepélyesen, hogy lám, velünk az Isten. Éppen az a nehézsége és a szépsége is ennek, és az van ebben az igében is, hogy az Isten úgy van velünk, és ezt nekünk így kell elfogadni. Az Isten úgy van velünk, ahogyan azt látjuk Józsefben. Az Isten úgy van velünk, ahogyan láthatjuk ebben a történetben. Talán mi megfogalmazzuk azt, hogy az Istennek a jelenléte lehetne olyan nyilvánvalóbb. Miért Heródes, miért a Heródesek demonstrálnak erőt, miért nem az Úr demonstrálja inkább az erejét, miért nem ő mutatja meg jobban a hatalmát, velünk az Isten. Nagyon szépen foglalja össze megint csak a római levél, ez szerepel a mi református címerünkben is, hogyha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. És ez olyan könnyű kérdésnek tűnik, pedig nagyon nem könnyű kérdés, mert oda tudjuk tenni, hogy az Isten velünk, de azért van, aki nincsen velünk, és van, aki ellenünk van, és ezt nem lehet ilyen egyik pillanatról a másikra elintézni saját magunkban. Az embervilág az ugyanis úgy működik, hogy akkor fogadnak el minket, vagy egyik ember akkor tudja elfogadni a másik embert, hogyha hasonulnak egymáshoz. A hasonlót kedveli. Volt egy időszak, amikor ezt a gonoszság úgy fogalmazta meg, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van. Velünk az Isten. És az Isten nem azt mondja, hogy nekünk kell hasonlóvá lennünk ő hozzá, hanem megfordítja az egészet, ez az isteni logikának a lényege, és azt mondja, hogy ő lesz hasonlóvá hozzánk. Ő lesz az, aki hozzánk hasonlóvá lesz. Így van velünk az Isten. Onnan indul el ez a történet, hogy Jézusnak nincs helye Betlehemben, nincs helye ebben a világban. A velünk az Isten azt jelenti, hogy lehet, hogy Jézusnak így automatikusan nincs helye ebben a világban, de van hatalma arra, hogy helyet készítsen magának. És ez kívülről nézve, amikor Jézus helyet készít magának, ez kívülről nézve tényleg nem olyan látványos, mint amikor valaki látványosan nem fogadja be őt. Ezek az egészen apró kis élettörténetek, és végül ezekből áll össze az egész. Csak néhány példát hadd mondjak. A világtörténelem nagy krónikásai egészen biztosan elmentek volna amellett, amikor Jézus beszállt egy bizonyos Simon Péter hajójába, és helyet készített magának mellette. Jelentéktelen esemény, mondhatnánk ezt is, de tudjuk, hogy nem az. De az sem került volna be az esti híradóba, hogy Jézus helyet készített magának a vámszedő Zákeus házában. Jelentéktelen esemény, de mi mondhatjuk azt, hogy egyáltalán nem az. És arról sem készült volna címlapfotó, valami figyelemfelkeltő cikk, hogy Jézus előre küldte a tanítványait, hogy készítsenek helyet számára, hogy az utolsó vacsorát megünnepelhessék. Jelentéktelen esemény, de mi azt mondjuk rá, hogy nagyon nem az. Sőt, ezek az események, amikor Jézus jön és helyet készít magának, ezek azok az események, amik végül az egész történelmet irányítják, ezek azok az események, amik igazán lényegessé válnak. Velünk az Isten, de ő így van velünk. És nem itt van vége, nem itt ér véget ez a történet sem, hogy Jézus mindig jön és helyet készít az ember életében, ahogyan József életében is helyet készített és átformálta az ő életét és a terveit, és mindazt, amit ő elképzelt, hanem Jézus hozzáteszi és elmondja a tanítványainak, hogy ha egyszer mi befogadtuk őt és helyet adtunk neki, akkor ő azután előre megy az atyához, hogy helyet készítsen nekünk a mennyei atyánál. Ha helyet adtunk neki, ő helyet ad nekünk. Isten a karácsony csodájára válaszul, nem kevesebbet kér tőlünk, mint az életünk odaszánását és az engedelmességet. Ha őszinték akarunk lenni, akkor József egy sokadik mellékszereplője az evangéliumoknak. Hogyha egy filmet képzelnénk el, akkor József neve egészen biztosan valahol a stáblista végén kullogna. És hogyha őszinték akarunk lenni, talán nagyon sokszor a saját életünkre és a saját életünk vonatkozásaira is így tekintünk. Epizódszereplők vagy mellékszereplők vagyunk, nagyvilág eseményei, hol vannak a mi kis emberi döntéseink, nekünk talán sokat jelentenek, de hol van ez az egész nagyhoz képest. És az Isten megerősít minket abban, hogy az ő országában és az ő ügyében nincsenek mellékszereplők. Ő nem ismeri azt a szót, hogy statiszta, nem ismeri azt, hogy valakinek csak ennyi jutott. És milyen igazságtalanság úgy elképzelni azt, hogy Heródes királyról mennyi mindent tudunk, feljegyezték a történészek, tudjuk szinte az egész életét, működését, a Józsefről pedig ennyit tudunk, amennyit felolvastam az Isten tiszteleten. De milyen jó lenne, ha csak ennyit mondhatnánk el saját magunkról, hogy mi is azt tettük, amit az Isten kért tőlünk. Azzal szeretném zárni, amivel Máté evangélista is zárja ezt a részt, mégpedig azzal, hogy egy ószövetségi ígéretet említ, és ennek a beteljesülését látja. És ez az ígéret így hangzik, hogy Egyiptomból hívtam el a fiamat. Kicsit azért már közeledünk, ha nem is kicsit az év vége felé, és úgy visszatekintve jó úgy látni a saját életünket, az évek és a napok múlását, hogy bár ez lehet, hogy úgy nem nyilvánvaló egyik napról a másikra, de mégiscsak az Isten kezében van az, amit élünk, és ahogyan megéljük ezt. És ő is csak úgy tudja nyugtázni ezt az eseményt, hogy az Isten ebből is azt hozta ki, ami az ő tervébe beleilleszkedett, ebből is csak azt hozta ki, ami az ember javát szolgálta. Egyiptomból hívtam el a fiamat. Az engedelmesség igéje ez. Egy olyan helyről idézi Máté evangélista, Hóseás könyvéből, ahol ez az ige az engedetlenség igéje volt. Mert ez úgy folytatódik, ez a fiú nem más, mint Izrael népe. Egyiptomból hívtam el fiamat, és így folytatja, nagyon keserűen, és minél jobban hívtam őket, annál jobban távolodtak tőlem. Jézus az, aki betölti ezt az igét. Ő valóban az Isten fia, és ő nem fog elszaladni az atya elől, hanem ő hazatér, és hazavezet minket is, ahogyan nagyon szépen fogalmazza a heidelbergi káténk, hogy ő az, aki szív szerint készé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl őneki éljünk. Amen.